négy harang lakik. A délidőben megszólaló 1200 kilós harangot Szlezák László öntötte Budapesten 1927-ben.
Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánom, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó. Bordi András főbb híreink, először röviden. Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétával és drónnal támadta éjszaka Ukrajnát, közben berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt.
Pekingben megkezdődtek a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és a kereskedelmi kérdésekről egyeztet.
Felkészültek az átadás-átvételre, megjelent a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó kormányrendelet a magyar közlönyben.
Országszerte süt a nap, délután előbb a Dunántúlon, estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Éjszaka is folytatta az Ukrajna elleni légi csapásokat az orosz hadsereg. Kijevben közben előzetes letartóztatásba helyezték az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjét, aki a gyanú szerint egy összesen 10 millió eurós pénzmosási ügy részese. Pékbulcsú összefoglalója.
Oroszország a hétfőn véget ért tűzszünet óta először támadta az ukrán fővárost. A csapások miatt sajnos áramszünet van a kijevi régióban. Vízhiány lépett fel a fővárosban, ezért hozzáférhetővé tettük a tartalékainkat, közölte Vitali Klicskó kijevi polgármester. Bár a beszámolók szerint a háromnapos fegyvernyugvás alatt az orosz és az ukrán oldalon is voltak csapások, ezek mértéke meg sem közelítette a csütörtök hajnali eseményeket. Azt mondjuk, már hozzászoktunk ehhez, pedig ezt lehetetlen megszokni. A férjem szólt, hogy nézze ki az ablakon, mert egy lyuk tátong az épületen. Kinéztem, és tényleg így volt. Gyerekeket mentettek ki egy kigyulladt hivatal épületéből. Rettenetes éjszaka volt. Nem tudom most, mit tehetnénk. Az egésznek semmi értelme. Azt mondták nekünk, két fal közé bújni biztonságos. Erre most nézzék meg, mi történt itt, panaszolta egy nő. Az ukrán elnök a közösségi oldalán reagált a történtekre. Volodymyr Zelenszkij szerint a nap első óráiban 670 drón berepülését észlelték az országban, de az oroszok több mint 50 különböző típusú rakétát is kilőttek. Az ukrán vezető egy iskola, egy állatorvosi klinika és más civil létesítmények elleni támadásról is beszélt. Sokan megsérültek, és többen nem élték túl az éjszakát. Az áldozatok száma pedig várhatóan tovább emelkedik. Bár Vladimir Putin orosz elnök a múlt héten még arról beszélt, hogy a háború a végéhez közeledik, az orosz vezetés nem reagált a legújabb ukrajnai csapások hírére, az orosz állami hírügynökség pedig kizárólag orosz területek elleni meghiúsított ukrán dróntámadásokról közölt hírt. Közben a TASZ arról számolt be, hogy csütörtökön Andriy Jermak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője állt az ukrán legfelsőbb korrupció ellenes bíróság elé. Volodymyr Zelenszkij bizalmasát a törvényszék 60 napra előzetes letartóztatásba helyezte, ami alól 140 millió hrivnya, átszámítva mintegy 970 millió forint óvadék ellenében mentesülhet. A korábbi miniszter tagadta, hogy ezt ki tudná fizetni, de azt mondta, reméli a barátai majd segítenek neki ebben. Andriy Jermak még tavaly mondott le hivataláról, miután gyanúba keveredett egy 10 millió eurós összértékű pénzmosási ügyben. A korábban filmproducerként ismert férfi az elmúlt években Ukrajna egyik legbefolyásosabb politikusává vált, ami a szakértők szerint sokat ártott az ukrán kormánypárt és Volodymyr Zelenszkij népszerűségének.
Kárpátalján folyamatos a kárelhárítás a tegnapi, a háború kezdete óta a térséget ért legnagyobb légitámadás után. Magyarország elítélte a támadást és segítséget ígért a kárpátaljai magyaroknak. Részletek Barna Pétertől.
Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal indított támadást kárpátaljai települések ellen. Több becsapódás és robbanás volt Szojván, Munkácson és Ungváron, illetve a régió hegyvidéki területein. Szojván egy transzformátorállomást talált el az egyik drón, egy másikat pedig ökörmező fölött észleltek. Az ukrán hírszerzés szerint a támadások civil és kritikus infrastruktúrát is érintettek.
A háború kitörése óta ez a leghevesebb olyan dróntámadás, amely elérte Kárpátalját.
A magyar kormány határozottan elítéli a Kárpátalja elleni orosz támadást, közölte a Magyar Péter szerdán a kormányülésen tartott sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök ópusztaszeren aláhúzta, tájékoztatást várnak Oroszország nagykövetétől, akit berendeltek a külügyminisztériumba.
A magyar kormány, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz támadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Orbán Anita, az új kormány külügyminisztere berendelte Oroszország nagykövetét a magyar külügyminisztériumba.
A szerda délutáni támadás mintegy fél órán át tartott. Összesen 11 orosz sehid és gerán drón lépett be Kárpátalja légterébe. Az ukrán jelentések szerint a legtöbbet sikerült lelőni vagy hatástalanítani, amelyek pedig célba találtak, nem okoztak jelentős károkat a létfontosságú objektumokban. A legfontosabb, hogy a légitámadásnak nincsenek sérültjei, írt a közösségi oldalán Kárpátalja katonai kormányzója. Miroslav Bilecki azonnali hatállyal elrendelte az óvóhelyek állapotának és hozzáférhetőségének ellenőrzését is. Az ukrán elnök közösségi oldalán fontos üzenetnek nevezte, hogy Magyar Péter elítélte Oroszország Ukrajna elleni támadását. Volodymyr Zelenszky egyúttal megköszönte Magyar Péter együttérzését és határozott kiállását. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, kapcsolatban vannak a magyar közösséggel és a konzulokkal. Tar Zoltán hangsúlyozta, szeretnének mindenben segítségére lenni a kárpátaljai magyaroknak.
Bármilyen helyzet merül föl, amelyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségéért, békességéért és biztonságáért.
A kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról, írta a Fidesz frakció vezetője Gulyás Gergely aláhúzta, a leghatározottabban elítélik és elfogadhatatlannak tartják az orosz dróntámadást. Imádkozom a kárpátaljaiakért, írt a Sulyog Tamás közösségi oldalán. A köztársasági elnök elítélte a támadást és leszögezte, mindent meg kell tenni azért, hogy a háború végre véget érjen.
Jónak értékelte a kínai elnökkel folytatott találkozóját az amerikai elnök. Xi Jinping és Donald Trump főleg a gazdasági kapcsolatok erősítéséről és kereskedelmi megállapodások megkötéséről tárgyalt. A két nagyhatalom számára emellett az iráni válság rendezése, a tajvani helyzet, illetve a mesterséges intelligencia fejlesztésének és felhasználásának szabályozása is kiemelt téma. Kanalas Lili összeállítása.
Xi Jinping kínai elnök a nép nagycsarnok előtt üdvözölte Donald Trumpot csütörtökön Pekingben, mert az Egyesült Államok első embere utoljára 2017-ben első ciklusa alatt járt az ázsiai országban, a két vezető tavaly is találkozott. Az októberi dél-koreai egyeztetés középpontjában a vámok álltak, most viszont a kínai elnök Tajvan kérdését nevezte a két ország legfontosabb ügyének. Kína az ázsiai szigetet saját részének tekinti. Washington a tajvani kormányt hivatalosan nem ismeri el, de nem hivatalos kapcsolatokat ápol Tajpejjel. Tavaly a Trump kormány bejelentette, hogy több milliárd dollár értékű fegyvercsomagot ad el Tajvannak, ezt azonban az amerikai elnök hivatalosan még nem hagyta jóvá. Xi Jinping szerint azonban Kínának és az Egyesült Államoknak így is több a közös érdeke, mint a nézet különbsége. Az egyik fél sikere lehetőséget ad a másik számára, a stabil kétoldalú kapcsolatok a világ javát szolgálják. Amikor együttműködünk, mindketten profitálunk belőle, amikor pedig egymással szemben állunk, az mindkettőnknek árt. Kínának és az Egyesült Államoknak riválisok helyett partnereknek kell lenniük, segíteniük kell egymást a sikerben és a közös fejlődésben. Kína és az Egyesült Államok közös érdeke például az iráni konfliktus gyors lezárása. Peking ugyanis szoros gazdasági kapcsolatokat ápolt Teheránnal, emiatt már több diplomáciai lépést is tettek, hogy segítsék a felek közti egyeztetéseket. Az amerikai és a kínai elnök végül több mint két órán át egyeztetett egymással. A tárgyalás elején Donald Trump úgy fogalmazott, kettőjük jó kapcsolata révén a kínai-amerikai viszony jobb lesz, mint valaha. Már régóta ismerjük egymást, valójában ez a két ország közötti leghosszabb kapcsolat, amelyet bármelyik elnökünk valaha is ápolt. Számomra ez megtiszteltetés. Mindig fantasztikus volt a kapcsolatunk, jól kijöttünk egymással. A nehézségek adódtak, megoldottuk őket, telefonon egyeztettünk, amikor problémáink voltak. Az emberek nem tudják, de a nézeteltéréseinket általában nagyon gyorsan megoldottuk, mondta Donald Trump. A találkozó egy részéhez az Egyesült Államok legnagyobb üzleti és technológiai vállalatainak vezetői is csatlakoztak. Washington ugyanis azt reméli, hogy Kína több amerikai cég előtt is megnyitja kapuit. A találkozó után Donald Trump újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy az egyeztetés remek volt, részleteket azonban nem közölt.
Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba az amerikai blokkád miatt. A szigetország villamos energiahálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részein naponta csak néhány óráig van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszer hiány sújtja. Az ENSZ emberi jogi szakértői a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyag blokkádot.
Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium.
Várhatóan ma kezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás.
Keir Starmer kormányfő kihívója West Reading egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király tegnap Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot.
Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon.
A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendeletet alkottak a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva.
Oktatás, egészségügy, lakhatás, közlekedésfejlesztés, energiakorszerűsítés, gazdaságfejlesztés, ezekre a területekre fordítaná a kormány az eddig zárult uniós forrásokat. A miniszterelnök arra számít, hogy bő 10 nap múlva alá is írhatják a megállapodást Brüsszellel. Kara Barnabás és Jó Csaba összeállítása.
Brüsszel 34 milliárd eurót fog felszabadítani Magyarország számára pár héten belül, erről ír a HVG. A portál szerint ez egy komoly fordulatot jelent, hiszen korábban csak a pénzek egy részének lehívásáról volt szó a szűkös határidők miatt.
Van állunk magas szintű tárgyalások folynak az európai intézmények vezetői és a magyar kormány most már beiktatott és felesküdött tagjai között.
Az értesülések egybecsengenek Magyar Péter szavaival, aki a szerdai kormányinfón arról beszélt, szeretne minél előbb megállapodni. A miniszterelnök bejelentette, jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja, és akár már május utolsó hetében megállapodást köthet Ursula von der Leyennel.
Az államadósság csökkentésében, a jövőbeli költségvetési mozgástér növelésében és a gazdaság beindításában már rövid távon jelentős segítség lesz a befagyasztott uniós források felszabadítása és hazahozatala.
Erről beszélt a pénzügyminiszter még kedden a bizottsági meghallgatásán. Kármán András azt mondta, előre haladott tárgyalásokat folytatnak az Európai Bizottsággal.
A felszabadított kohéziós források 2029-ig felhasználhatóak lesznek a TISZA programjában szereplő kiemelt célokra, oktatás, egészségügy, lakhatás, közlekedésfejlesztés, energiakorszerűsítés, gazdaságfejlesztés területeken.
Kármán András arról is beszélt, uniós pénzek bevonásával enyhítenék a lakhatási válságot. A pénzügyminiszter szerint ehhez át kell állni a kínálati oldalra, és bérlakásépítési programmal kell erősíteni a piacot.
Az a feladatunk, hogy az uniós pénzek hazahozatalán dolgoznunk kell.
Vitézi Dávid kijelentette, az uniós források hazahozatala kulcskérdés a magyar gazdaság fejlesztése miatt. A miniszter hozzátette, azért dolgoznak, hogy a hazánknak járó forrásokat minél hamarabb fel lehessen használni, például a hazai közlekedés fejlesztésére.
Alapvetően 3 kulcs területen javaslunk az Európai Bizottságnak olyan projekteket, amik ma még nem szerepelnek a helyreállítási tervben. Az egyik a közlekedés, a másik az energetika, a harmadik pedig a megfizethető lakásépítések területe. ezekről még mind tárgyalni kell. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen 2026. augusztusáig lehet ezeket a forrásokat felhasználni, addig ezek közül megépíteni már semmit nem lehet. Tehát most azon gondolkodunk, hogy tudunk olyan konstrukciókat létrehozni, ahol mégis tudunk megmenteni minél több forrás.
Vitézi Dávid később a 24.hu-nak azt mondta, a bérlakás építés támogatása is bekerülhet az unió céljai közé, ezért készen állnak arra, hogy a lehető leghamarabb lehívják a forrásokat. Hozzátette, az ország több pontján, így Budapesten, Győrben és Debrecenben is építenek majd megfizethető lakásokat.
Szuverenitás, védelem, diverzifikáció, együttműködés, az uniós szerepvállalás erősítése. Elsősorban ezek jellemzik majd az új kormány külpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök már korábban is többször egyeztetett uniós vezetőkkel, jövő héten pedig Lengyelországba és Ausztriába utazik. Részletek Kovács Mártontól.
Én a jövő héten elutazom két hivatalos látogatásra is, már erről volt szó. Először az ígéretemnek megfelelően Lengyelországba fogok utazni, nem egyedül, több miniszterrel.
Magyar Péter miniszterelnök már korábban megígérte, hogy megválasztása esetén Lengyelországba vezet első külföldi útja. Az Opus Dei kormányülés után közölte, Varsóban Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki elnökkel is találkozik.
Utána átmegyünk Gdanskba, ahol a tervek szerint találkozom Lech Walesával, a Szolidaritás mozgalom egykor volt elnökével, és Lengyelország egykor volt elnökével is. Varsóból másfél nap után átmegyek Bécsbe, ahol Ausztriában találkozom az osztrák kancellárral, várhatóan az osztrák elnökkel is. Vachóban létszeszek egy fórumon, szintén az osztrák kancellárral, és a terveink szerint Bécsből vonattal fogok Budapestre érkezni a háromnapos nemzetközi tárgyalások után.
Magyar Péter miniszterelnök a Kárpátalját ért szerdai orosz dróntámadásról azt mondta, határozottan kiállnak a kárpátaljai magyarok mellett, segítik őket, és minden diplomáciai eszközzel azon dolgoznak majd, hogy minél előbb lezáruljon az orosz-ukrán háború.
Hogy ez egy uniós együttműködés kell, vagy akár másfajta együttműködés, azt még nem tudom megmondani. Mi ezt mondtuk még a választási kampányban is, és ezt komolyan gondoltuk, és be is fogjuk tartani, hogy egyrészt a kárpátaljai magyarság miatt, másrészt Magyarország miatt is, de Ukrajna és Oroszország népe miatt is az az elsőrendű érdekünk és feladatunk, hogy minden lehetséges eszközzel hozzájáruljunk a béke mielőbbi megteremtéséhez.
Hazánk az Európai Unióhoz és a NATO-hoz tartozik. Nagyrészt ennek a két közösségnek köszönhető, hogy béke van Magyarországon. Jelentette ki korábban Magyar Péter miniszterelnök, aki ugyanakkor elismerte az unió vezetési hibáit, de azt mondta, az új kormány azon dolgozik majd, hogy segítsen azok kijavításában. Hozzátette, mindent elkövetnek azért, hogy diverzifikálják az energetikai beszerzéseket, mert az energiabiztonság az egyik legfontosabb. A legolcsóbb és legbiztonságosabb gáz- és olajbeszerzés a kormány célja, de ez nem jelenti azt, hogy az ország feladja az orosz gázellátási kapcsolatát.
Magyarország integráló szerepre törekszik, és el kíván mozdulni a blokkoló megközelítéstől. Ahogyan a kampányban is megfogalmaztuk, nem leszünk többé volt a küllők között, hanem küllő a keréken.
Ezt már Orbán Anita külügyminiszter mondta beiktatása előtti meghallgatásán. Hozzátette, nem az unióban meglévő tagállami ellentétek felnagyítására, hanem azok megoldására törekszenek, ugyanakkor határozottan kiállnak a magyar érdekek mellett.
A szuverenitás rendszer szintű ellenálló képességet jelent. Stabil intézményeket, diverzifikált kapcsolatrendszert és kiszámítható működést. Ennek megfelelően törekszünk az egyoldalú függőségek csökkentésére, különösen harmadik országok irányába.
Magyar Péter miniszterelnök két héttel a választás után már Brüsszel egyeztetett az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével az uniós források hazahozataláról. A támogatás megszerzése és az előírás szerinti felhasználása a kormány egyik legfontosabb feladata. Erről már a gazdasági és energetikai miniszter beszélt korábban. Kapitány István hozzátette, a 10,4 milliárd eurónyi forrás lehívásáról már megkezdték a tárgyalásokat, a kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténnie. A visszanemtérítendő rész 6,9 milliárd euró, a többi hitel, haladékra nincs lehetőség, hangsúlyozta, hozzátéve, hogy jó esélyt lát ennek sikeres megvalósítására.
Nem politikai elszigetelődésre van szüksége Magyarországnak az Európai Unióban, hanem jó tárgyalási pozícióra és hiteles intézményekre. Ahogy szokták mondani, ha nem ülsz az asztalnál a vacsora közben, akkor könnyen az étlapon találhatod magad. Tehát nagyon fontos, hogy egy ilyen klubban maximális részvétellel, a magyar érdekeket képviselve, a magyar szuverén érdekeket képviselve, a magyar emberek számára ezeket a forrásokat hazahozzuk.
Hazánk nemzetközi kapcsolatait erősítendő Magyar Péter miniszterelnök Budapestre hívta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt és Donald Trump amerikai elnököt, hogy részt vegyenek az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megemlékezésein.
Megjelent a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlönyben. A rendelet a kormányfő és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. A volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvételt délután tartják. Illés Anna összeállítása.
Vannak olyan tárcák, illetőleg szakterületek, amelyek kulcs szerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában.
Mondta korábban a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter kedden az új kormány minisztereinek eskütétele előtt kijelentette, csúcsminisztériumok helyett áttekinthető szaktárcákat alakítanak ki. Minden fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz.
A sorban első 4 helyen szereplő minisztérium nevesül az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatás és gyermekügyi, valamint a pénzügyminisztérium az a 4 tárca tehát, amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban.
A Magyar Közlönyben szerdán valamivel évfél előtt megjelent a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit is tartalmazza. A miniszterelnök egyebek mellett képviseli a kormányt általánosan és az Európai Tanácsban, koordinálja a miniszterek munkáját és ő vezeti a kormányüléseket. Az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási, a gyermekügyi, valamint a pénzügyminiszter teendői közt azt írják, a kormány ügyrendjében foglaltak szerint a feladatkörében vétót gyakorolhat a jogszabályok és a magyar közlönyben kiadandó kormányhatározatok tervezeteiben. Két minisztérium esetében kiegészítést is tartalmaz a rendelkezés. Az igazságügyi minisztérium esetében az igazságügyért való felelőssége keretében jogi és alkotmányossági vétót, a pénzügyminisztérium esetében pedig az államháztartásért való felelőssége keretében költségvetési vétót gyakorolhat a miniszter. A tárcák feladat megosztásában több változás is lesz a korábbiakhoz képest. A miniszterelnökséget vezető miniszter felel például az általános politikai koordinációért, az Európai Uniós ügyek koordinációjáért és a kormányzati kommunikációért. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a rendőrség, a terrorelhárítási központ a belügyminisztériumhoz tartozik. A külügyminiszter irányítja mostantól a polgári hírszerzést és az üldözött keresztények megsegítését célzó programot is. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, ma délután 3 órakor megtörténik a kormányzati átadás-átvétel, ekkor találkozik a leköszönő és a hivatalba lépő kormány minden minisztere. A kormányfő hozzátette, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik.
Országszerte súlyos problémákat okoz az asszály, amelyet már a háztáji gazdaságok is tapasztalnak. Csökken a terméshozam, kiszárad a talaj, és egyre nehezebb a növénytermesztés. Szakemberek szerint a talajból a Balaton vízmennyiségének 5-szöröse hiányzik. Közben a kormány rendkívüli intézkedéseket és országos vízügyi koordinációt ígér a helyzet kezelésére. Részletek Zilai Zsuzsannától.
Kevesebb a terméshozam, már a háztáji jószágoknál is érzékeljük azt, hogy a 40 fokot ők is megsínlik, illetve szárad ki minden, nem győzzük locsolni, nem lehet szinte már új fát vagy növényt ültetni.
Számolt be Hunyadi Kata, aki családjával csaknem 5 hektár földterületen gazdálkodik. Az asszály okozta problémákra egyre több közösség próbál helyben is megoldást találni. A Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetője Nagyapáti Oszkár a Kossuth Rádiónak elmondta, egy 2,5 hektáros területet árasztottak el úgynevezett szürke vízzel a kiskumajsai termálfürdőből, amelyet a már meglévő csatornarendszeren keresztül vezettek el. Mindezt a közösség összefogásával.
Amióta kiengedtük ide a vizet, másfél kilométerre 36 cm-t emeledett a talajvíz, tehát már ez drasztikus, úgyhogy a környékben mindenhol csökken tovább is a talajvíz, nálunk nem, illetve maga az ökoszisztéma teljes beindulása az bekövetkezett.
Nagyapáti Oszkár szerint más településen is fontos lenne a szürke víz felhasználása.
Ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás. Csináltunk egy vízőrző mozgalmat, amiben 25 hasonló vízőrző sejt van, mint mi, országszerte. Csináltunk egy operatív törzset, azt szeretnénk, hogy ez minél jobban kiszélesedjen. Az alulról jövő kezdeményezések mindig erősebbek tudnak lenni, mint a kényszerből létrehozott cselekedetek, és szerintem ez lesz a jövő. Víz nélkül nincs élet.
A drasztikus aszályhelyzet rövid, közép és hosszú távú megoldási lehetőségeiről egyeztettek a vízügyi igazgatóságok szakembereivel, valamint a Maris-pusztai vízőrzőkkel és gazdálkodókkal. Erről a miniszterelnök írt szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter a kormányülés közben tartott tájékoztató hangsúlyozta, a kialakult helyzet miatt a napokban további döntések várhatók.
A héten az agrár és élelmiszer gazdálkodásért felelős miniszter Wiesmayer helyzete fog bejelenteni a kialakult aszályhelyzet miatt.
Gacsáy József, az országos vízügyi főigazgató helyettes a tájékoztatón arról számolt be, hogy az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolására csütörtökön létrehozzák az országos vízügyi koordinációs központot.
Vízmegtartás intézkedéseket vezetünk be, az alaptevékenységen felüli intézkedéseket, és a vízmegtartás az nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbáljuk megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is ki szeretnénk juttatni az ország területről, hogy minél nagyobb vízkészlet halmozódjon fel a tájban.
A főigazgató helyettes szerint a vízgazdálkodásnak az alapműködése a vízre alapozott tájhasználat bevezetése. Hozzátette, a vízszolgáltatási rendszerek hatékonyabb működésének van műszaki beavatkozási terve, melyet a felálló új minisztériummal egyeztetve várhatóan még idén meg tudnak valósítani. Gacsáy József kiemelte, a hazai vízgazdálkodás problémáira nem csak az öntözés nyújt megoldást, de fontos, hogy ezek a rendszerek hatékonyan tudják bővíteni az ország vízkészletének elosztását minél nagyobb területen.
Fél egy lesz 4 perc múlva.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy az orosz hadsereg 500-nál is több rakétával és drónnal támadta Észak-Ukrajnát. Szó volt arról, hogy Pekingben megkezdődtek a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások, és hamarosan beszámolunk arról, hogy új egészségügyi stratégiát fogadott el az Európai Bizottság.
Déli krónika.
Bordóban több mint 1700 emberrel a fedélzetén rövid időre karantén alá helyeztek egy brit óceánjárót, miután egy idős utas meghalt és több tucat embernél hányásos hasmenéses tünetek jelentkeztek. A francia hatóságok norovírus jelenlétét mutatták ki a hajón, és úgy vélik, ételfertőzés állhat a megbetegedések hátterében. Az esetnek nincs kapcsolata a Hondius óceánjáróval, ahol a hantavírus szedett áldozatokat. Részletek Lehocki Zsuzsától.
Kordonnal kerítették körbe az Ambition hajót a bordói kikötőben. A Skóciából érkező óceánjárón tartózkodó 1700 embernek megtiltották, hogy elhagyja a hajót. A szigorú rendeletet azután hozták meg a francia hatóságok, hogy a fedélzeten egyelőre ismeretlen okok miatt elhunyt egy 92 éves brit utas, 50 embernek pedig gyomor és bélkurutra utaló tünetei voltak. Sokan azonnal párhuzamot vontak a Hondius luxushajón történtekkel, ahol hantavírusban fertőzöttek meg az utasok, mert a tünetek nagyon hasonlóak. De hamar kiderült, hogy az Ambition hajón többen hányást és hasmenést okozó vírus terjedése miatt betegedtek meg, a laboratóriumi vizsgálatok pedig kimutatták a norovírus jelenlétét. Ebből a fertőzésből 2 nap alatt általában ki lehet gyógyulni. A francia hatóságok bejelentették, ha a hajón betartják a megfelelő higiénés szabályokat és az elővigyázatossági előírásokat, az óceánjáró folytathatja útját és kiköthet a tervezett kikötőkben. Szerda késő délután Bordóban végül engedélyt adtak arra, hogy azok az utasok, akiknek semmilyen tünetük sincs, leszálljanak a hajóról. Akiknek tüneteik voltak, azoknak a kabinjaikban kellett maradniuk. A személyzet gondoskodott róluk, vittek nekik ételt és vizet is. Az üres üvegeket, ételmaradékot és az étkészletet is műanyag zacskókba csomagolták, és veszélyes hulladékként tárolták. Tehát minden rendben volt, mondta egy utas, hozzátéve, hogy nem érzett félelmet, és senki sem pánikolt a fertőzés miatt. Közben még mindig kritikus az állapot annak a nőnek, akit egy párizsi kórházban hantavírussal kezelnek. A Hondius óceán járó utasa volt, ahol hárman hantavírus fertőzésben meghaltak, vele együtt pedig 11 embernél kimutatták a vírust. Mindannyian karanténban vannak azokkal együtt, akik bizonyítottan nem fertőződtek meg, de a hajón voltak. A holland zászló alatt hajózó Hondius, miután Tenerifén evakuálták fedélzetéről az utasokat, folytatta útját Hollandiába. A fedélzeten 25 tagú legénység van, egy holland orvos és egy nővér kíséretében, akik folyamatosan megfigyelik a hajón dolgozók egészségügyi állapotát.
Új egészségügyi stratégiát fogadott el az Európai Bizottság. A cél a tagállami ellátórendszerek válságállóbbá, rugalmasabbá tétele. A részletekről Berek Patrícia számolt be Brüsszelből.
Az EU bővítené a globális ellátási láncokat és támogatná a kulcsfontosságú egészségügyi termékek fejlesztését. A stratégia célja az is, hogy könnyítse a hozzáférést az oltóanyagokhoz, gyógyszerekhez és egészségügyi technológiákhoz. Az Európai Bizottság ajánlást készít elő a konverziós terápiák betiltására. A testület nem saját hatáskörben tiltja be a szexuális orientáció vagy a nemi identitás megváltoztatását irányuló terápiákat, de tagállami szinten ezt szeretné elérni. Hadzsala Bibuniós biztos szerint a konverzív terápiák azon a téves elképzelésen alapulnak, hogy az LMBTQ közösséghez tartozók betegek, a kezelések pedig hosszú távú károkat okozhatnak. Egy európai polgári kezdeményezés uniós szintű tiltást szeretett volna elérni, ehelyett azonban a tervek szerint jövőre ajánlást fogad el a bizottság, ami tagállami hatáskörben sürgeti a konverziós terápiák tiltását. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, az átnevelési kísérleteknek nincs helyük az Európai Unióban.
Statisztikai adatok szerint az elmúlt 30 évben megduplázódott a hipertóniában, vagyis a magas vérnyomásban szenvedő betegek száma Magyarországon. Az egyik leggyakoribb szív- és érrendszeri betegség sokszor az első években tünetmentes lehet, de van, akinél fejfájással, tarkótáji, halántéktáji lüktetéssel jelez. A Hipertónia Világnapját május 17-én tartják. A cél, hogy felhívják a figyelmet a megelőzésre és a korai kezelés fontosságára. Falucskai Ivet összeállítása.
Nekem van egy ilyen szerencsém, hála jó Istenek, hogy a 140 fölötti vérnyomást mutatja, jelzi a fejem. Halánték, hátsó résznél, ott szoktam érezni ezt a nyomást.
A magas vérnyomás tüneteiről számolt be egy beteg a Kossuth Rádióban. Szerencsésnek mondja magát, mert a szervezete már 23 éves korában jelzett. Így korán felfedezték nála a problémát, és időben elkezdhették a gyógyszeres kezelését. Az esetek nagy részében azonban nem okoz panaszokat a hipertónia. Sokszor azt sem tudják beazonosítani, mi állhat a hátterében. Erről már Békási Szabolcs házi orvos, országos szakmai vezető beszélt. Az orvosok szerint genetikai hajlam, túlsúly és mozgásszegény életmód is növelheti a kialakulás kockázatát.
140 per 90 ingeny milliméter fölötti érték felett egyértelmű a magas vérnyomás betegségnek a diagnózisa.
Magyarországon a 30 és 79 év közötti korosztálynak csak nem a fele magas vérnyomásban szenved. Ha nem fedezik fel időben, számos szövődménye lehet, hangsúlyozta Békási Szabolcs.
Tehát egyértelmű összefüggés mutatható ki az ütőér szűkület kialakulása és a magas vérnyomás betegség fennállása között. És ugye ez az ütőér szűkület okozta probléma, tulajdonképpen több szervünkben is eltérést okozhat. A szívnél ugye a szívizominfarktus kialakulásának a kockázatát emeli, a központi idegrendszerben, az agyban ugye stroke kialakulásához vezethet, a végtagjainkban alsó végtagi ütőér szűkületet, elzáródást okozhat, és természetesen a vesénket is károsíthatja.
Május 17-e a Hipertónia világnapja. Ez alkalomból a Magyar Hipertónia Társaság idén is csatlakozott a Nemzetközi Vérnyomásmérés hónapja kampányhoz. Számolt be a részletekről a szervezet elnöke. Pál Dénes hozzátette, csak nem 600 orvos vesz részt a programban.
Legalább 15 olyan páciensnél mérik a vérnyomást, akik az elmúlt egy évben valamilyen oknál fogva nem került sor erre. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy olyan egyéneknél, akik egyébként teljesen jól vannak, és nem gondolják azt, hogy hipertóniások, időben felismerésre kerüljön ez a betegség.
Pál Dénes hangsúlyozta, mivel a magas vérnyomás gyakran évekig tünetmentes, így az időszakos szűrés az egyetlen módja a korai felismerésnek. Időben felfedezve, hatékonyan kezelhető életmódváltással és gyógyszerrel is.
Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között.
A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járó betegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és kezet fertőtleníteni.
Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum program iroda.
Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn.
Nemzetközi sztárok, táncos produkciók, operák, műzikelek és családi programok várják idén nyáron a közönséget a Margit-szigeti színházban Budapesten.
A szezon szombaton egyedi elektroszimfonikus koncerttel kezdődik, amelyet lézershow tesz még különlegesebbé, mondta a színház igazgatója Bánt Teodóra a Kossuth Rádióban, aki hangsúlyozta, a pünkösdi hétvégén harmadik alkalommal rendezik meg a jazz és borfesztivált, amelyen világszerte ismert előadók is szórakoztatják az érdeklődőket.
Nagyon fontos az, hogy miután egy nagy nézőtérrel rendelkezünk, hogy ez a nézőtér minden egyes alkalommal lehetőség szerint megteljen. Ami az előző szezonokra visszatekintve is 80-90%-os volt a látogatottsága a színháznak, közel 90 ezer ember fordult meg nálunk. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos szám, és aminek ez köszönhető, az többek között az, hogy olyan nagy produkciók születnek meg, tehát klasszikus zenétől, az operán, az operetten, a musicalen keresztül, és a könnyűzenén vagy a jazzen keresztül, ami tulajdonképpen minden korosztályt érinthet és megszólíthat.
A világsztárok és magyar előadók koncertjei mellett több újdonság is várja az idei Sziget Fesztivál látogatóit a fővárosi hajógyár szigeten augusztusban.
Önálló nagy színpadot kapnak a magyar fellépők. Megújul a gasztronómiai koncepció, a kulturális sokszínűség erősítésére pedig több művészeti és közösségi programot kínálnak. Magyarország legnagyobb könnyűzenei rendezvényén világsztárok is színpadra lépnek, mondta a Sziget alapítója. Gerendai Károly hozzátette, újdonság, hogy a fő programok előtt, a mínusz egyedik napon, a magyar előadóké lesz a főszerep. A fellépők Bródi János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas énekes szerzeményeit adják elő saját stílusukban. A fesztivál a mínusz egyedik és nulladik napi koncertek után augusztus 11-én kezdődik, és 15-éig tart.
Zorántól a Demjén Ferencig a Majkától. Azért mindenképpen legalább egy videót, vagy valamit küldünk, vagy valamit kitalálunk, hogy legalább mi is egy kicsit ott lehessünk veletek, de most ott tartunk, hogy most már ugyebből 50 fellépőnk van, és most már az idő hangja korlát, hogy hogyan lehet egyszerűen ennyi ideig az emberek figyelmét lekötni egy nagyjából 6 órás koncertről beszélünk, amit folyamatosan építkezett.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Győr és az M0-ás között szakaszos több kilométeres torlódásra készüljenek. Sokan kerülnek az 1-es főúton, Szárliget után ott is lelassulnak a járművek. Szintén az M1-esen Hegyeshalom irányába az M0-ás és Bicske között szemetet szednek, 2-3 kilométeres a kocsisor. Az M0-ás autóúton az M5-ös felé Vecsés térségében a szalagkorlátot javítják. A 39-es kilométernél csak egy sáv járható, 4 kilométeres a torlódás. Az M3-ason a Gyöngyös térségében kiépített terelés előtt is több kilométer hosszan araszolnak a járművek mindkét irányba. Baleset történt a 4-es főúton Ebesnél, az utat lezárták, a forgalmat önkormányzati utakon terelik.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban tart a felújítás, Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, a környező utcákban is korlátozásra készüljenek. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. A 9. kerületben a Mester utcában a Czary Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt korlátozásra készüljenek. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Kellemes tavaszi időjárás ígérkezik, de az ivatarok már a küszöbön vannak, és mediterrán ciklon is érkezik hétvégére. Förhéz Adrián mondja a részleteket.
A mediterrán ciklonok szeszélyes légköri képződmények. Kiadós, bőséges csapadékot szállítanak, de szeszélyes területi eloszlásban. Így valóban érkezik a csapadéknak utánpótlása, de korántsem az ország minden egyes pontjára. Pedig igencsak ráférne a földekre. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ma csak átmenetileg vette át a főszerepet a napsütés, egyelőre még gomoly és fátyol felhők zavarják meg, de délután a Dunántól nyugati felén, majd később keletebbre is záporok és zivatarok alakulnak ki. A hevesebb cellákhoz szélviharok, apró szemű jég és intenzív csapadék társul. Élénk néhol erős szél fúj, ez csökkenti a hőérzetet. A hőmérséklet egyébként 17 és 23 fok között mozog. Estétől a középső ország részre, majd keletebbre is átterjednek a záporok, zivatarok, de fagymentes éjszaka várható, 3 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, közben nyugat felől ismét megvastagodik a felhőzet, így több helyen, több alkalommal ismétlődő jelleggel számíthatunk záporokra, zivatarokra. A mezőgazdaságnak pedig kedvezőbb hír, hogy az előttünk álló hétvégén nyugat felől a záporokat csendes, áztató eső váltja. Köszönöm a figyelmet!
Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marianna és a technikai munkatársak Fácán Andrea, Farkas Szilvia és Lajár Rita nevében is köszöni figyelmüket, Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Böde Dániel újabb egy évre hosszabbított a Pakssal, Salimomár Gergely és Patakfalvi Luca is bronzérmet nyert a müncheni tekvandó Európa-bajnokságon. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda-bajnokság döntőjében. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Böde Dániel megállapodott a folytatásról, így a következő idényben is a Paks NB1-es labdarúgó együttesét erősíti. A tolnaiak csapatkapitányai már a 21. élvonalbeli szezonjára készül. Pályafutása során eddig 527 első osztályú mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 172 gólt és 75 gólpasszt jegyzett. Paksi színekben minden sorozatot figyelembe véve már 374 meccsen viselte a klubmezét. Böde Dániel Bitman Emilnek beszélt a hosszabbításról.
Nehéz vagy könnyű döntés volt rábólintani erre az újabb egy évre?
Nagyon könnyű döntés volt, 10 másodperc alatt megegyeztünk. Úgy gondolom, hogy jó állapotban vagyok, úgyhogy ez tényleg egy könnyű döntés volt.
Amikor a tavalyi hosszabbításról olvastam, akkor ott 20-30 másodpercről beszéltél. Nyilván ez csak a vicc része, de az abszolút látszik, hogy valahogy ez a paksi történet és Böde Dániel története nem érhet így véget, és ez bizonyítja az elmúlt néhány forduló, vagy ez a naptári év is. Milyen érzések voltak benned, amikor jött a tavasz, és tényleg el kellett azon gondolkodni, hogy akkor legyen-e folytatás vagy sem, mert az egy dolog, hogy könnyen megegyeztetek, benned volt bármilyen vívódás?
Nem volt semmi vívódás bennem, igen, a tavasz az nehezen indult, rögtön egy sérülés, a végig csináltam felkészülést. Az első forduló kezdődött tavasszal, rögtön megsérültem, ez egy kis nehézség volt. Ebbe bízom, hogy következő év az nem ilyen lesz, és éppen is egészségesen végig tudom csinálni a szezont.
A család, a futball szeretete, mi az, ami leginkább döntő faktor volt az igenben?
Az egész focizni nagyon szeretek, még egy-két edzés, ami az már nem igen fülük a fogam, megmondom őszintén, viszont a család az mindig motivál, főleg így, hogy a gyerekek itt vannak labdaszedők, és ha gólt tudok rúgni, akkor hozzájuk tudok szaladni, az egy nagyon extra motiváció. Ez a rövid távú motiváció mindenki megvan a mérkőzés előtt, ha itt vannak a gyerekek.
Nemzeti Sportkrónika.
Újabb két érmet nyert tegnap a magyar csapat a müncheni taekwondo Európa-bajnokságon. A 63 kg-os Salim Omar Gergely 3 győzelem után az elődöntőben nagy csatában alulmaradt a francia Cyrián Ranéval szemben. Az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa-bajnok sportoló így a 3. helyen zárt. Az 57 kg-osok között Patakfalvi Luca 2021 után újra bronzérmes lett a kontinens viadalon, mivel a két sikerrel megvívott meccsét követően az elődöntőben kikapott a horvát Nika Karabatic-tól. A mai utolsó versenynapon Bán Diana és Dékis Zoltán, paratekvandós, egyaránt az 5. helyen végzett, míg az épeknél Klajkó Dávid 9-ként zárta az első EB-jét. Versenyzőink 2 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet gyűjtöttek az Európa-bajnokságon. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda OB1 fináléjában, miután az elődöntő második mérkőzésén vendéglátóként szoros találkozón 13-12-re győzött a BVSC ellen, 9-3-ra nyerve ezzel az egyik fél 7. pontjáig tartó párharcot. A 19 év után újra bajnoki döntőbe jutott Honvédból az zuglóiaknak 3 gól dobó Simon Henrik nyilatkozott Farkas Mártonnak.
Hatalmas nap volt számunkra, nagyon készültünk erre a mérkőzésre, csalódásba jöttünk, a konferencia kupán nem sikerült nyerni, és az ott egy tervünk volt. Egy nagyon erős BVSZ-t sikerült legyőzni, extázis, rengetegen voltak kint, nagyon köszönjük nekik a szurkolást, fantasztikus élmény.
Akkor volt utoljára ilyen hőfokú, vagy ilyen jellegű mérkőzésben részed?
Elmúlt BVSZ-t, mert csak hasonlóak voltak, azért nagyon közel voltunk idén egymáshoz, ezek azok voltak, de kimagaslott ez az utolsó.
Ha megnézzük ezt az idei 4 mérkőzést, akkor a rendes játékidő tekintve 2 góllal vagytok összesítés. Jobbak, viszont ahogy múlt héten úgy végig ti vezettetek, hol 3 góllal, hol 2-vel, hol csak 1-gel, de mindig vezettetek. Ez mennyit jelentett úgy belülről?
Jelentett nyilván fejben. Könnyebb menedzselni ezt, amikor vezet az adott csapat, de én úgy érzem, hogy lett volna akkor is tartás bennünk, hogyha esetleg a BVSC átveszi a vezetés, vagy döntetlen lett volna. Nagyon akartuk ezt a mérkőzést.
És most már azért évek óta itt vagy, szezonról szezonra formálódik ez a Honvéd. Mi kellett ahhoz, hogy idénre kijöjjön ez a teljesítmény, hogy ott legyetek a döntőben, mert azért az elmúlt szezonok nem feltétlenül egy ilyen folyamat. Felfelévelésről szól.
Idén nagyon összeállt minden, az elmúlt szezonokban is beletettük a munkát, helyjel közel jött ki, idén kicsúcsosodott.
11 évvel ezelőtt Szolnokon, te az akkori bajnok csapatban egy-két mérkőzés erejéig már fiatalként kaptál lehetőséget, most azért jóval nagyobb szerep vár majd rád a bajnoki döntőbe. Hogyan várod ezt?
Várom a döntőt, most egy kicsit még ez a mérkőzés él bennem, most még arra nem gondoltam, most más a helyzetem, mint 11 évvel ezelőtt, ott pár meccset kaptam, ezt most így jobban élvezem.
A Honvéd játékosa Simon Henrik után a BVSC férfi vízilabda csapatát irányító Varga Dánielt is interjúra kérte Farkas Márton az elveszített elődöntőt követően.
Ha megnézzük mind a 4 mérkőzést, akkor rendes játékidőben összesen 2 gól differencia van. Viszont az egyik csapat döntőt játszhat, a másik meg bronz meccset, és ez óriási különbség. Te tézi hatványozza, hogy ezt most nagyon nehéz lehet feldolgozni?
Most az a nehéz, hogy nem tudtunk nyerni. Persze az, hogy 4 meccs után plusz 2 a gól különbség, az csak azt mutatja, hogy mennyire közel volt egymáshoz ez a két csapat, ahogy a korábbi meccseken most is nagyon szoros volt. Szeretnék először is gratulálni a Honvédnak, mert ők vannak a döntőben, Marcinak és a stábnak, sok sikert kívánok nekik, majd a Fradi ellen. Ami minket illet, rosszul kezdtünk, 6-2-vel utána már nehéz, de egész elképesztő dolgokat csináltunk jól. És ahogy jöttünk fel, kisebb hibákból, de hibákból tudott a Honvéd vezetve maradni. Ezt sajnálom, mert átléptük jó néhány olyan dolgot, amit korábban nem nagyon tudtunk a Honvéd ellen, de most sikerült. Összességében azért a plusz 1 gól az eldönt mindent, de leginkább az első legyen, tehát a kezdésnek a számlájára írom ezt.
Ha már átlépés, ha megnézzük az elmúlt 7-3 mérkőzését, valahogy végig egy ilyen üldöző versenyben volt a BVSC. Ez mennyire emésztette fel az energiát?
Felemésztette. Szerintem az is fárasztó, ha vezet egy csapat, meg az is, hogyha fel kell jönnie, talán pszichésen többet vesz ki az egyénekből, illetve mindenkiből. Ami talán sokat vett ki még pszichésen, az, hogy nem tudtunk nyerni a múlt héten a két meccsen. Ez a fajta sikerélmény hiányzott, ami talán jobban átszakította volna ezt a gátat. Ennek ellenére, hogy így alakult a múlt hét, nagyon sok mindenre felkészültünk, de mégis azért az első negyed az rányomta a bélyegét. Valamennyire, mert egyébként följöttünk, és többször is volt lehetőségünk úgy alakítani a meccset, hogy legalább büntetők legyenek. hogy akár nyerjünk, a végén ez nem sikerült sajnos.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Gyula és Békés Csaba közötti szakasszal tegnap megkezdődött a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny, amelyen több bukás is történt. A 143 kilométeres távot a korábbi Európa-bajnok sprinter, a belga Tim Merlier nyerte, a kolumbiai Juan Sebastián Molano és a német Phil Bauhaus előtt. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a szakasz a 10. helyen záró Kárpáti Bálint viselheti majd. A verseny ma a Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres etappal folytatódik. Kárpáti Bálinttal Várhegyi Benyámin beszélgetett a célba érkezés után.
Egy 10. helyen kezdte ezt a Tour de Hongriét. Nem tudom, milyenek voltak a várakozásaid, de talán egy top 10-es helyre azért nem feltétlenül gondoltál ebben a mezőnyben egy elsőre, hogyan érzed magad ezután az eredmény után, és ugye tiéd a fehér trikó is.
Éreztem, hogy jók a lábaim, és az előző versenyekkel is úgy viszonylag jól tudtam helyezkedni a sprintben, és oda mertem rakni a kereket, ahova kell. Most is ebbe bíztam, ezt próbáltam, és hát a nagy sprinterek mögött sikerült bejönnöm top 10-be. Nagyon-nagyon boldog vagyok, és ez eddig a legjobb eredményem.
Mesélj egy kicsit itt az utolsó pár kilométerről, mi volt a taktikád az utolsó kilométer a szakasz során, azért láttátok a végét, tehát nagyjából tudtad, hogy mire számíthat.
Az volt a taktika, hogy megpróbáltak szökni a srácok, nekik ez nem sikerült sajnos, elment ez a két fős elmenés, utána meg mindenki tartalékolt és minél kevésbé elhasználni az energiákat, utána próbáltak nekem segíteni a végén, de hát utána a nagy csapatokkal egyedül maradtam, és nem tudtak már utána ott lenni velem, úgyhogy egyedül maradtam, és így megjöttem.
Nagyon fiatal csapattal van itt a válogatott, mint mindig. Mennyire nehéz előre kerülni, vagy egyáltalán pozíciót nem csak szerezni, hanem esetleg tartani itt a World Tour sorok között?
Igen, ez egy teljesen más kategória, mint amivel szoktunk versenyezni. A World Tourosokkal nem egyszerű felvenni a versenyt, de hát ők is emberek, hogyha kivívjuk a helyünket a mezőnyben, akkor oda fognak engedni, meg hogyha együtt közlekedünk, akkor sokkal egyszerűbben beengednek.
Önbizalom szempontjából mit jelent neked ez? Nyilván egy sprinternek, egy gyorslábú versenyzőnek mindig az eredmények, amik meghatározzák azt, hogy épp hogy van fejben. Számodra mit jelent ez itt, akár a többi napra nézve, hiszen a következő kettő még biztosnak tűnően sprint, és ugye még a vasárnap is azért akár összejöhet egy nagyobb mezőny hajrára, szóval önbizalom szempontjából mit jelent neked ez az eredmény?
A sprintben nagyon sokat számít az, hogy mennyire bízol a lábaidban, és hogy mennyire mersz odarakni olyan helyekre, ahova más nem meri. Szerintem elég jó az önbizalmam, remélem, hogy ez meg is fog maradni a továbbiakban, főleg, hogy egy ilyen jó eredmény összejött most így elsőre.
A kerékpározott Kárpáti Bálintot hallották. A magyar férfi kézilabda válogatott ma 18 órától Nisben Szerbiával játssza a párharc első mérkőzését a 2027-es világbajnoki részvételért. A visszavágott vasárnap 17 óra 30 perctől Veszprémben rendezik. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A szerb csapat szegedi nevelésű kapusa Luka Krivokapics is az ellenfél keretének tagja, akit Szilágyi Dóra kérdezett.
Játszott a magyarok ellen tavaly Szegeden egy felkészülési mérkőzésen. Milyen tapasztalataid vannak arról a mérkőzésről?
Nagyon szép élmény nekem, mivel visszatértem Szegedre. Ott hatalmas tapsot is kaptam a közönségtől. Fiatal csapat voltunk, nem volt teljes a keretünk, de szerintem nagyon jól álltunk neki a meccsnek. Szeretek a válogatottal lenni, edzeni, játszani. Most más a tét ezen a két mérkőzésen, és készülök a csapattal, készülünk mindannyian. Tudjuk, hogy milyen fontos mérkőzés. Lehet mondani, hogy nagyjából ismerem a magyar játékosokat, játszottam ellenük az utánpótlásban is, a fiatalabb játékosok ellen, meg velük is, amikor a magyarokkal kezdtem, meg utána Szegeden is, a világklasszisokkal is készülünk mindannyian, mindenki segít mindenkinek, és készen állunk a két meccshez.
Azt mondod, hogy amikor a magyarokkal kezdtél, ez mit jelent, hogy utánpótláskorodban voltál magyar válogatott is?
Igen, igen, nem játszottam semmilyen tornát, de velük kezdtem nem tudom hány évesen az utánpótlásban. Voltam pár összetartáson, ott megismertem szinte mindenkit, és igen, ott kezdtem, mielőtt átmentem a szerb válogatotthoz.
Vannak egyébként olyan ma már felnőtt válogatottak, akik akkor még csapattársaid voltak az összetartáson?
Persze, voltam a Palasis Krisztoffal, még a szobatársam is volt, Fazekas Gergő, Lukás Pepe, Szilágyi Beni, ugye ő még Szeged is volt csapattársam. Szinte mindenki, aki ez a 2002-es, 3-as, 4-es korosztály, őket ismerem.
Végül arról, hogy a Szekszárd női NB1-es kosárlabda csapatában folytatja pályafutását Rátkai Eszter, aki a hónap elején bajnoki címet nyert a Péccsel. A 19 éves válogatott irányító, akit egy hónapja kiválasztott az észak-amerikai bajnokságban szereplő Phoenix Mercury, 2 évre írt alá a Tolnai klubbal, és amelyben Magyar Bianca a vezetőedző folytathatja 2 éve megkezdett munkáját. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
A Duna magyarországi szakaszán Dunaföldvárig árad, alatta enyhén apad. A folyó igen alacsony vízállású. A Dunavizinek hőmérséklete Komáromnál 16,5, Budapestnél 17,1, Mohácsnál 18,4 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Dunaremete 82 cm, 16%, Medve 109-11, Nagybajcs 66-12, Gönyű 28-13, Komárom 75-10, Esztergom 51-9, Nagymaros -4-8, Budapest 98-8, Dunaújváros -36-5, Dunaföldvár -155-5, Paks -47-5, Dombori -20-7, Baja 82-6, és végül Mohács mínusz, illetve 96 cm 5%. A Tisza a hazai szakaszán Dombrád és Kiskörek között kissé változó, máshol áradó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 13,5, Tokajnál 18, Szolnoknál 17,2, Szegednél pedig 18 Celsius fok. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 84 cm 46%, átlag vízmélysége 332 cm. Hőfoka Siófoknál jelenleg nincs jelezve. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége Agárdnál 64 cm 6%. A víz hőfoka 15 Celsius fok. A Fertő tó vízszintje és mederteltsége Fertőrákosnál 42 cm 45%. A víz hőfoka 14,6 Celsius fok. Kedves hallgatóink, az Országos Vízjelző Szolgálat jelentését hallották.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
Mit szól hozzá, hogy már 5 Balaton mennyiségű víz hiányzik a talajból? Ön szerint hogyan gazdálkodjunk a vízzel? Miként legyen termés? És hallott róla, hogy a rendszeres testmozgás, a tudatos életmód és az időben történő felismerés kulcs szerepet játszik a krónikus népbetegségek megelőzésében és kezelésében.
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. A magyar lóversenysport nemzetközi hírű fellegvára volt. Kis Newmarketnek hívták, még az angolok is. A Monarchia 15 versenytelepéből 11 itt volt az aranykorban. A tatai lóversenysportról a legújabb kutatások tükrében, a Regényes Történelem műsorában, pénteken este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Kedves hallgatók!
Bessenyei Ferenc áll a mikrofonhoz.
A szerepet ő nem magához szorította, hanem valakinek meg kellett tennie. A közhangulat is ilyen volt. És akkor az természetes volt, hogy egy ilyen közösségben akkor a Bessenyei mondja.
Azt hiszem, hogy ő teljesen együtt érzett, és egyébként az akkori színészek közül nagyon sokan gondolkodtak így.
Ők hittek ebben, tehát ők azt hitték, hogy ennek van, lesz súlya, meg lesz értelme.
M5 História 56-70. Szombaton 20 órakor az M5 műsorán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával, 11 millió 400 000 forinttól.